Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 21. fejezet 25. versétől a 36. versig a következőképpen. Jézus így szólt. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megderbednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni, a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony, mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindezek meg nem lesznek. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda. Mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, hogy megállhassatok az ember fia előtt. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt hét példát mutatott arra, hogy mennyire törékeny az emberi világ, sőt, én úgy éreztem, hogy mintha egyre törékenyebbek lennénk, minél inkább fejlett a technika, annál könnyebb romba dönteni. Hiszen elég volt egy kis eső, egy kis fagy, és hogyha nem is az egek tartó erői, de a vezetékek tartói igencsak megrendültek. És ez nem a vég volt. Ez nem az volt, amiről Jézus beszél, hogy az egek tartó erői megrendülnek. Hiszen igazából csak most kezdi felfedezni, próbálja megmagyarázni az ember, hogy mik is ezek a tartó erők, amelyek tartják az egész világot. Igazából nem tudjuk. Azt meg végképp nem tudjuk, hogy hogyan rendül meg mindez. Hogyan omlik össze majd az egész világ. Nem volt háború, nem volt földrengés, nem volt cunami, és mégis megrendült a mi pici világunk. Jóval egyszerűbb a modern kényelemhez szokott, abba berendezkedő ember halálát okozni, mint azt, amelyik nem rendelkezik ezekkel az eszközökkel. Nyilván megoszlik a vélemény, akár a kereszténységen belül azzal kapcsolatban, hogy mikor, hogyan jön el a világ vége. Nyilván van, aki hisz benne, van, aki nem hisz benne. Van, aki úgy gondolja, hogy még a mi életünkben jön el. Van, aki azt gondolja, hogy sok idő telik el még addig. Van, aki azt gondolja, hogy soha. De azt hiszem, hogy afelől, hogy a mi életünk megrendül, senkinek sincsen kétsége. Hiszen az csak a naivitás mondatja az emberrel, hogy sohasem halunk meg. Így van? A megrettenés és az új élet valahogy összetartozik. Mert Jézus arról beszél, hogy megrendülnek az egek tartóerői, és az emberek megdermednek a félelemtől, mondhatjuk azt, hogy sokkot kapnak, nem tudnak mit csinálni, nem tudják a következő lépést. De amikor ez bekövetkezik, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Megrendülés és az új élet várása összetartozik. Az élet mindig tartogat valamilyen új meglepetést. Egy kedves hittestvérem, evangélikus hittestvérünk a következő vallomást tette. Egy alkalommal a munkája kapcsán két város között az országúton észrevett egy idős bácsit, aki rosszul lett, és ahogy megnézte, már nem dobogott a szíve. Újraélesztette. Azt mondta, hogy innen indult el az ő hívő élete, amikor érezte, hogy ismét dobog az a szív. Ez júniusban volt, és akkor ő azonnal szeretett volna velem beszélni a további lépésekről. Egészen odáig, mint egy hétköznapi evangélikus élte az életét, valamikor 1990-ben megházasodott, templomban volt az esküvője, született egyik lánya, másik lánya, megkeresztelték, olykor-olykor hébe-hóba elmentek a templomba, jobbára nagy ünnepeken. De az, amikor az élet titkát érezte a keze alatt, az elindította a hitben. Aztán ez a beszélgetés, amit ő szeretett volna, valami miatt elmaradt. Valami miatt félretette. És a következő lépés az élet felé úgy történt az életében, hogy őt kellett újraéleszteni. Meg is fogalmazta felém, hogy lehet, hogy erre nem kerül sor, hogyha beszélgetünk egymással. Nem tudjuk megmondani. De egy biztos, hogy ő akkor ott az intenzív osztályon egy imádságot nagyon komolyan elmondott. Elkértem tőle azt az imádságot, és leírtam. Így hangzik. Ima az üdvösségért. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, és az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram. Megváltóm és gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, megváltóm és gyógyítóm. Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet. Nem lehet tudni, hogy kinek mikor jön advent az életében. Mindig szoktam mondani, nem forgatókönyvszerű ez, hogy most december van, advent, akkor feltétlenül ekkor. Nem lehet ezt a forgatókönyvet tudni és megírni. Biztos az a lelkész, aki eskedte, remélte, hogy akkor jön az advent az életében, amikor összehagyja őket. Aztán a következő lelkész remélte, hogy talán akkor, amikor kereszteli egyik vagy másik gyermekét. És aztán az a lelkész, aki most lelki gondozza, azt mondta nekem, hogy de hát ez nem az én érdemem. Én semmit nem tettem. Ez az igazság. Hogy az Úr Jézus jött. Nyilván, hogy nem egyik vagy másik lelkész érdeme. Az Úr Jézus jött, és ez már elkerülhetetlenné tette a hit útján való elindulást. Jézus azt mondja, hogy az egek tartó erői megrendülnek. És mi tapasztaltuk azt, hogy jóval kisebb dolgok is megrendítenek bennünket. A szív dobogásának érzése, a lelki tartóerők megrendülése, vagy az éjszakai nyugalom megrendülése szintén rémülettel tölt el. Így vallott erről ő is. Kiinduló pont a bajok felé az volt, amikor hajnalok hajnalán, vagy még korábban rendszeresen felébredt, és kattogtak, zakatoltak az események, a félelmek az agyában, és nem tudott mit csinálni. Nem tudott mit csinálni. Úgy fogalmazott, nem úgy, ahogyan Jézus, hogy úgy tör rá az emberekre ez a nap, mint valami csapda, hanem úgy fogalmazott, hogy mint valami örvény jött és húzott lefelé. Mint egy csapda. Vagy a sokkot is említettem már, a megdermedés illusztrálására. Félelmetes dolog, amikor az ember nem tud tenni az ellen, a félelem ellen, amiben belekerül. Csak az Úr Jézus, aki jön, tud kihúzni az örvényből. Tud kivezetni a sokból. Ez az imádság, amit felolvastam, nem egy mágia. Nem úgy megy ez, hogy most akkor hazavisszük, elolvassuk, és akkor meggyógyulok. Kijövök az örvényből. Hanem, hogyha az Úr Jézus jön, és vágyunk rá, akkor lehet miénk az új élet. És csupán ennyi volt, ami meggyógyította őt, és most már tud aludni. Most már a gyülekezetben részt tud venni, mert eddig nem volt ideje, nyilván nem volt ideje. És furcsa mód, amikor az Úr Jézus jött, fontossá vált. Van ideje, és másokat is hív, mert oda hívja az ember a társait, a barátait, az ismerőseit, ahol gyógyulást talál. Mindennek, mindenféle hitnek van hatása az ember életére. Múlt héten olvasom, hogy Woody Allen, ugye ő az ateizmus egy hitharcosa, mondja azt, hogy az élet az csak egy értelmetlen fellobbanás. És így folytatja, hogy nem tudok érvet felsorakoztatni az élet mellett a halállal szemben. Kivéve csak azt, hogy túlzottan félek tőle, mondja. Ő sem alszik jól. 70 év fölött van, ilyenkor már az ember elgondolkodik a dolgokon. Mit hiszek? Mit vallok? De írtózatos erővel termeli a filmeket. Hogy legyen valami, ami elvonja a figyelmét a csendről. Legyen valami, ami elvonja a figyelmét a lényegről. Nagyon sokszor tapasztalni fogjuk, a világ óriási teljesítményei mögött mély kétségbeesés húzódik. Ismerünk valakit, aki nagyon nagy teljesítményekre képes, nagyon jó ember. Nagyon sokszor emögött mély kétségbeesés húzódik. Woody Allen így fogalmaz, összpontosítanom kell valamire, hogy ne lássam a teljes képet. Tökéletesen kifejezi az ember életérzését. Muszáj valami részlet kérdése összpontosítanom, hiszen a filmvilág az egy nüansznyi kérdés ebben a világban. Anélkül boldogan meg lehet élni. De muszáj rá összpontosítania, hogy ne lássa a teljes képet. És Jézus ebből a beszűkülésből hív ki bennünket. Ennek a beszűkülésnek a következménye az éjszakai nem alvás, vagy a depresszió, vagy sorolhatnánk. Az örvénybe kerülés. Jézus ebből a beszűkülésből hív ki, vedd le tekintetedet a részletekről, családi bajokról, konfliktusokról, bármiről, ami számodra egy részlet, és ami a tekintetedet leköti. Vedd le, és emeld fel Jézusra. Ez a mai igének a lényege. Emelkedj fel, egyenesedj fel, és emeld fel a tekintetedet. Amikor a bajokat látod, és érzed, akkor közeledik a megváltásod. Nagyon érdekes dolog, ezt csak azért mondom, hogy becsüljük meg azt, hogy nekünk lehetőségünk van a kereszténységet megismerni. Az iszlám világban egyre nagyobb a kiábrándulás a hitben, méghozzá azért, mert még a sejkek sem, az imámok sem tudhatják azt, hogy vajon a halálok után mi lesz velük. Mohamed mondja a halálos ágyán, Fatimének, nem tudom, hogy mi lesz velem, és hogy hová megyek. Nem olvashatják igazából, nagyon keveseknek adatik meg a lehetőség, a kiváltság, hogy olvashassák a Koránt, mert kimondottan tiltják a lefordítását más nyelvekre. Az arab nyelven szóló Korán az igazi, az összes többi fordítást az csak interpretációnak tekintik, nem az igazinak. Kimondottan tiltják az arabról való lefordítást, ellentétben mondjuk a Szentírással, ahol dollármilliárdokat költ a kereszténység arra, hogy a legutolsó törzs nyelvére is le legyen fordítva. Emlékszem, amikor a Bálint Zoltánék voltak kint Pápua-Guineában, és akkor a Magyarország Evangélikus Egyház is támogatta a pitirui nyelven való kiadását a Bibliának. Ki hallott erről a nyelvről? Pitiru. És továbbra is folyik a Biblia fordítás óriási erőkkel, hogy olvashassák az emberek, és ha kell, kérdezhessenek, akár meg is kritizálhatják. A Koránt nem lehet megkritizálni. A Koránnal kapcsolatban nem lehet kérdéseket feltenni. Azt kicsinálják, aki a kérdéseket felteszi a Koránnal kapcsolatban. A Bibliát azért lehet itt Magyarországon például szétcincálni, ízekre szedni, és bármit mondani róla, mert a kereszténységnek ez a lényege, hogy lehet kérdezni. Viszont óriási kiábrándulás uralkodik az iszlám hívőkben, amiatt, hogy soha nem tudhatják meg, hogy mi lesz velük a haláluk után. És amikor elkezdik olvasni a Szentírást, akkor látják a kontrasztot, hogy Jézus a teljes bizonyosságról szól. Egyenesedjetek fel. Közeledik a megváltásotok. Vagy nagyon megdöbbennek azon, amikor olvassák a Koránban azt, hogy Allah hírnökei között nem szabad különbséget tenni. Ugye például Mohamedan Allah egyik hírnöke, Issa, Jézus a másik hírnöke. És akik megtehetik, hogy olvassák, megtalálják ezt a részt, hogy nem szabad különbséget tenni a hírnökök között. És akkor elkezdenek gondolkozni, na de hát akkor miért mondják nekünk azt, hogy tilos olvasni a Bibliát? Tilos olvasni Issa könyveit? Miért mondják ezt? Meg miért mondják azt, hogy a Biblia meg van hamisítva? Ugye ez az iszlám propaganda. És amikor olvassák, akkor rájönnek, hogy miért. Azért, mert ott bizonyosság van. Elmegyek. Helyet készítek nektek. Ott lesztek, ahol én vagyok. Olvassák azt, hogy Jézus velük van minden napon. Nem kell bizonytalankodniuk. A megoldás tehát találkozás a Jézussal. Ma ugye Jézus Krisztus teste, az egyház. Az elmúlt vasárpon arról volt szó, hogy olyan az egyház, ami méltó hozzánk. Mert ugye Jézus szamár háton vonult be Jeruzsálembe egy tökéletlen munkaeszközön, amely csökönyös, engedetlen és dacos. Ma mi a közvetítője Jézusnak? Mely eszközön keresztül jut el hozzánk? Az egyházon keresztül jut el hozzánk. És éppen ezért az egyház sajnos ilyen. Engedetlen, dacos, csökönyös, de eljut hozzánk az Isten igéje. És figyeljünk arra, hogy kit hordoz az egyház. Sohasem az egyházra figyeljünk, hogy milyen csökönyös és dacos. És hogy ki mit mond az egyházban. Nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy a szamár hogyan bőg. Meg hogy mondja-e azt, hogy ijá. hanem az a lényeg, hogy kit hordoz a szamár. Én ezzel nem akarom felmenteni az egyházat a hibái, a bűnei alól. Semmiképpen sem. Vagy gondoljunk az Ézsaiási proféciára. Azt mondja Ézsaiás Jézusról profétálva, hogy nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Megvetett volt. Eltakartunk az arcunkat előle. Hát ugyanilyen az egyház. Nem lehet benne gyönyörködni. Ilyen a valós egyház. Nincsen csillogása. Nincsen vonzása. Elfordulnak tőle az emberek. Azért, hogy valóban csak az legyen az egyháznak a tagja, aki Jézust keresi. Aki Jézust akarja. Nem a szamarat. Aki Jézust akarja. Olvasom most az interneten a Szemerei püspök úrnak egyik nyilatkozatát. Biztosan hallottunk többen arról, hogy milyen probléma volt a balatonboglári gyülekezetben, és írja, hogy nagyon örül annak, hogy ilyen sokan eljöttek a templomba. De a szomorú, hogy nem azért jöttek el a templomba az emberek, hogy Isten igéjére szomjazzanak. Hanem azért, hogy kinyilvánítsák az utálatokat az egyik ember mellett, vagy ellen, és a szimpatizálásokat a másik ember mellett. Nem az Isten igéjére szomjaztak. Van ilyen, hogy az egyházba szenzációra éhes emberek mennek. Vagy akkor mennek el, amikor éppen szavazni kell. Nem az Isten igéje miatt. És ilyen törékenyek a szolgálattevők, mint amilyen törékenységről hallunk újból és újból. De mégis ezen a tökéletlen egyházon keresztül jut el Jézus a szívünkig, és változtatja meg az embert a félelemből, a kétségbeesésből, az örvényből, kihozza. Megrendülésen át vezet az út Jézushoz. Jézus teste az úrvacsora is, Jézus teste és vére, amely azért adatott, hogy akkor vegyük, amikor szeretnénk ezt a változást a mi életünkben realizálni. Ezért kérem, hogy aki szeretne valóban élni Jézus testével, vérével, ne felejtse el ezt az imádságot, amit újból fel fogok olvasni, amely egy példája annak, hogy hogyan hívhatjuk őt, hogy valóban legyen az életünk ura. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadta halálból, és az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én uram, megváltóm és gyógyítom. Jézus, te vagy az én uram, megváltóm és gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te jössz felénk, és hogy felém is elindultál. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy nincs ebben a templomban senki, akit ne érintettél volna meg. És köszönjük, hogy az a vágyad, hogy ne legyen senki ebben a templomban, aki ne akarna téged viszont megérinteni. Köszönöm neked, hogy az a vágyad, hogy mindenki érintse a te testedet. Érezze a te szívdobogásodat. Érezze az élet titkát, amely ott dobog mindannyiunkban. És induljon el, vagy folytassa az útját megújulva veled. És maradjon veled mindörökké, ahogyan te is ígéred, hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Ámen.